Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk délelőtti műsorunkat kultúrával. Bodor Johanna következik az állami művészeti díjakról. Kalmár András interjúja.
A beszélgetésünk apropója, hogy megalakult a Független Művészeti Díjbizottság, aminek hát az volt az oka, hogy a Magyar Színházi Társaság javaslatait nem nagyon vették figyelembe a döntéshozók, már amikor ti fölterjesztettetek valakit díjra. És hát jön a tavasz, jön a március 15-e, ugye ilyenkor osztják a legfontosabb díjakat. Gondolom ez volt az oka annak, hogy most alakítottátok meg ezt a bizottságot.
Igaz, ez is egy igaz szempont. Számunkra az volt a fontos, mindamellett, hogy küzdünk azért, hogy Magyarországon dolgozó és alkotó művészek mi hamarabb elismeréshez jussanak. Azt akartuk, és ezt el is értük, hogy megkérdőjelezhetetlen Kossuth-díjas művészek véleményét kérjük ahhoz, hogy ezek fölé, a listák fölé hajolva eldöntsék, hogy kik azok, akik végül is bekerülnek ezekre a listákra, vagyis a nominálás megszületik. Ezt tudni kell, hogy a Magyar Színházi Társaság tagsága nyújthat be hozzánk javaslatokat, mivel egy szakmai érdekképviselet vagyunk, ezért nyilvánvalóan elsősorban a saját tagságunkat képviseljük. És ennek nyilván van egy határideje, egy szabályrendszere, tehát határidőre kell a színházaknak és a különböző művészeti egyesületeknek beküldeni a nominálásokat. Ez egy nagyon hosszú lista végül is.
És bocsánat, ez Jászai díjtól nemzetművésze, vagy nemzeti színésze díj? Ugye a Jászaival Jászai kezdődik.
Jászai kiváló, érdemes kiváló, és Kossuth díj, meg nagy Kossuth díj.
Aha.
Ezekben a kategóriákban kellett gondolkodniuk, meg is tették, első szóra vállalták azok a művészek, akiket felkértünk, és hosszú munka volt, lelkiismeretes munkát végeztek, ez soha nem könnyű, mert amikor valakiket beemelsz, az azt is jelenti, hogy valakiket nem emelsz be, tehát ez mindig nagyon nehéz. Ezt mindenki tudja, aki pályán van, és aki számít arra, vagy reméli azt, hogy valamikor elismerik a munkáját. De szerintem ez egy fontos, hogy is mondjam, szakmai, lelkiismereti kérdés, és tartozunk a művészeinknek azzal, hogy ha máshogy nem, akkor így felhívjuk a figyelmet azokra a sorsokra és azokra a művészekre, akik valahogy nem kerülnek mégsem arra a végső listára, ami márciusban születik meg hivatalosan.
Johanna, azt nem kérdeztem tőled, hogy itt most csak színészekről van szó, vagy szó van esetleg táncosokról, zenészekről, képzőművészekről is?
Főleg előadó művészeti díjakban gondolkodtunk, tehát színművészekről, adott esetben rendezőkről, operaénekesekről, táncművészekről és zenészekről. Mm-hmm.
Johanna, akkor azért mondjuk el, hogy kikből áll ez a bizottság.
ABC sorrendben fogom elmondani, és mindegyik név mellé elmondom, hogy éppen mi a szakmája. Bánsági Ildikó színésznő, Cserhalmi György színművész, Csikos Sándor színművész, Hegedűsdé Géza színművész, tanár és rendező, Koronics Klára operaénekes, Kovács János karmester, Máté Gábor színművész rendező, Molnár Piroska színművész, Nagy Kározi Eszter színművész, Szakács György jelmeztervező, Valló Péter rendező, Wolf Katalin balettművész, és muszáj felsorolnom azoknak a művészeknek a nevét, akik például opera kategóriában segítették, tehát tanácsadói voltak Kolonics Klárának, itt Molnár Andrásról és Brecz Gáborról van szó, Kovács János Kossuth-díjas karmester úrnak, Geiger György Kossuth-díjas trombitaművésszel, és Várjon Dénes Kossuth-díjas zongoraművésszel tanácskozott, Wolf Katalin pedig Hágai Katalin Kossuth-díjas táncművésszel, és ifjú harangozó Gyula táncművésszel, koreográfussal tanácskozott. Ez a Kossuth-díjasok névlistája.
Hát, fantasztikus névsor.
Igen, igen. Most is kirázott a hideg. Igen.
Mi annak a folyamata? A ti bizottságotok, mármint a díjbizottság, művészeti díjbizottság létrehozza ezt a bizonyos listát, és akkor ezt elküldi a minisztériumnak?
Igen, igen. Igen, ez egy régi szokás. Valamikor a Magyar Színházi Társaság felelt például a Jászai díjért, tehát a Magyar Színházi Társaság tartalmazta azt a bizottságot, amely a Jászai díjjal foglalkozott. Ezt később megváltoztatták, átkerült más szakmai bizottságok kezébe ez a döntés. De a szokásrend megmaradt, miszerint a Magyar Színházi Társaság, amelyről el kell mondanom, hogy 75 éves immáron, minden évben ugyanígy, ahogy mi is tettük most, tehát folytatjuk ezt a hagyományt, vagy ezt a kötelességet, ne hagyományt hívjunk, ne csak hagyománynak hívjam, hanem kötelességnek. Ezeket a listákat kötelessége volt összegyűjteni, és kötelessége volt továbbítani a politikai művészeti grémiumok felé. Ugye ennek a Magyar Színházi Társaságnak az egyik legfontosabb funkciója az a szakmai érdeképviseleten keresztül az volt, hogy lefordítsa a politika számára azokat a szakmai problémákat, kéréseket, igényeket, felhívja a figyelmet azokra a szempontokra, amelyek természetesen szakmai szempontok. Hogyha leegyszerűsítem ezt a témát, akkor azt mondom, hogy mondjuk egy miniszternek nem feltétlenül kell tudnia, vagy ismernie mélységében azt, hogy működik egy színház, hogy azon belül hogy működik az alkotás, hogy azon belül hogy működik a művész, hogy hogyan jönnek létre művek, hogy születnek meg előadások és alkotások. Erről persze mindenkinek van egy általános tudása, tehát nehogy az derüljön ki ebből, nem feltételezem, hogy valaki ebben tud gondolkodni, de nyilvánvalóan a szakember többet tud erről. Na most ezek az információk nálunk összegyűlnek, ezeket az információkat le tudjuk fordítani, és ezeket tudjuk továbbítani, amennyire hagyják, hogy továbbítsuk. Tehát ezt a hangot, ezt ugyanúgy meg kell hallani, mert hiszen képviselünk egy nagyon széles réteget a művészvilágban, és dolgunk ezt a munkát elvégezni, ami egy felelősségteljes és bonyolult munka, mert saját magunkkal szemben is végtelenül igazságosnak kell lenni és szigorúnak. Tehát ebben kevés a szubjektivitás, holott művészetről van szó, amiben ugye sokszor elfér.
Hát igen, szóval nem irigyellek titeket. Na jó, és akkor elkülditek a döntéshozóknak ezt a bizonyos listát, és akkor mikor derül ki, hogy a hangotok eljutott te odáig? Akkor kvázi március 15-én? Vagy
azért... Igen, aha. Tulajdonképpen akkor derül ki. Ennek nyilván van egy hivatalos folyamata, ezzel most nem mutatnék senkit, ennek nyoma van, ennek... ez bizonyítható, ezek a listák eljutnak, és a következő bizottságok ugyanúgy élhetnek a lehetősége, hogy elgondolkodjanak azokon a neveken, akiket például mi is beküldtünk, ezáltal a szakmai bizottság által.
Igen, csak azon gondolkodtam, hogy nagyon furcsa ez. Hát nyilván az átlagember ritkábban nézeget művész életrajzokat, de hát mi, akik interjúkat készítünk, azért ezt ugye elég gyakran megcsináljuk, megtesszük, és akkor az ember hát nagyon sokszor meglepődik, hogy úristen, hogy ennek a fantasztikus művésznek, most szándékosan nem mondok nevet, de olyanok, akik tényleg évtizedek óta ott vannak, tévében szerepelnek, nagyon nagy komédiások a szónak a legjobb értelmében, és nem kaptak Kossuth díjat, de persze beszélhet még táncosokról is. Szóval nagyon-nagyon sokszor meglepődünk, és akkor is időnként persze kellemesen meglepődünk, amikor az ember szembesül március 15-én, hogy úristen, hát ő csak most kapott Kossuth díjat, de legalább megkapta.
Igen, számtalanszor reagálunk mi is így, és az utóbbi időben azt játszom, hogy de komolyan játszom, tehát nem megjátszom, hanem erre kényszerítem magam. Megpróbálok a lehető legjózanabbul gondolkodni arról, hogy mi történik. Én szerintem, hogyha megszületik egy döntés egy díjjal kapcsolatban, az tükrözi az adott kornak és az adott bizottságoknak az ízlését és igényességét is. Én azt gondolom, hogy a legjobb időben született meg ez a bizottság. Az a javaslat, az a lista, amit tulajdonképpen egy nagy javaslatcsomag, értékes és fantasztikus művészek neveivel olvasható lista. Bízom benne, hogy elgondolkodtató, bízom benne, hogy inspiráló, és bízom abban, hogy amennyiben a szakmai érték és a szakmai értékrend, a tehetség, a tudás, és miért nem mondanám, a hivatástudat a fő szempont, akkor nagyon könnyű dönteni, bizonyos pontig nagyon könnyű dönteni. Én makacsul hiszek a párbeszédben, azért is mondtuk el publikusan azt, hogy mi történik nálunk ezzel a bizottsággal, és ez egy komoly, hosszú munka volt. Azért volt fontos tudatni, mert szerintünk ez a szakmai lélektannak is nagyon fontos. Nagyon megható telefonokat kaptunk nagyon sok helyről az országban, és ez tükrözi leginkább, hogy mekkora szükség van arra, hogy a tehetséget és a szakmai értékeket felemeljük. Már csak azért is, egy kis filozofálást megengedek most magamnak, mert szerintem tartozunk a fiataloknak azzal, hogy megmutassuk, hogy megéri. Tehát megéri mélységben dolgozni, megéri komolyan dolgozni, megéri a művészetben hinni, megéri odafigyelni arra, hogy naponta lehet értéket teremteni, komoly munkát befektetni, megéri. És ezt csak azzal tudjuk bizonyítani, hogyha egyszer csak leülünk és belegondolunk abba, mondjuk mint szilveszterkor, tehát egy évben legalább egyszer belegondolunk abba, hogy legalább abban az egy évben kik voltak azok a nagyságok, akikre érdemes felnézni, akik példát tudnak mutatni, akikért érdemes ezt a szakmát csinálni, akikért érdemes színházba beülni. És gondolni azokra a nézőkre, akik azért ma már elég kemény pénzt fizetnek azért, hogy kulturális élményben legyen részük. Szóval ez felelősség, ezzel tudjuk kimutatni azt, hogy szeretjük ezt a szakmát, és hogy a gondoskodás arról, hogy a szakmai értékekkel hogyan bánunk, ez egyik fontos feladata egy ilyen komoly szakmai grémiumnak.
Hát Johanna, ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon-nagyon drukkolok nektek, sőt nem nektek, hanem magunknak, nézőknek, ahogy említetted, hisz mi is részesé vagyunk ennek az egész történetnek. És akkor maradjunk abba, hogy beszélgetünk március 16-án, vagy 7-én, vagy 8-án, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen eredménnyel zárul ez a ti javaslatotok. És hát ezúton is azt gondolom, hogy köszönjük szépen a bizottságnak, mert tényleg hát elképesztő nevek vannak itt, és hát gratulálunk a munkájunkhoz, meg a te munkádhoz is, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Mi is köszönjük a figyelmet, és azt, hogy vannak riporterek, és vannak újságírók, akik akarnak kordokumentumot készíteni, akik figyelnek, és nagyon szépen köszönjük azt a figyelmet, amit kapunk, mert ez is valahogy nyomot hagy az utókornak, lelkiismereti nyomot.
Kalmár András Bodor Johannával beszélgetett, és már is megyünk tovább egy izgalmas könyvvel. Kenéz László zen buddhista filozófus Buddha Ludens című kötetét mutatta be a héten a Trend FM-en. Kalmár András beszélgetése.
Megjelent egy nagyon izgalmas kötet, Kenéz László Buddha Ludens cselekvő esztétika című könyve, amit természetesen a Tankapuja buddhista főiskola adott ki, amely főiskolán egyébként Kenéz László is tanít, docens, és ő egyébként a zen buddhista közösség egyik tagja, filozófus. Azt gondolom, hogy ez a könyv azért túlmutat azokon a hát általában ilyen vallási vagy filozófiai tartalomú köteteken, amik megszoktak ott jelenni, mert ahogy a címe is mutatja, a játékos Buddháról szól, és itt is van a vonalban Kenéz László, a szerző. Szia, Laci, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Igen, szia, és üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a megkeresést. Így van, hát a játéknak azt az értelmét szeretném most rögtön elsőre előhozni, ami ugye a művészethez kapcsolódik, tehát a hangszerjáték, színjáték. Elsősorban itt erről lesz szó, tehát a zen művészetekről, és hát annyiban mindenképpen túlmutat mondjuk azt, hogy a Tankapuja keretein, bár hát természetesen ezt a vonatkozást is tartalmaz az, hogy kifejezetten arra törekszik, hogy ezt a két tradíciót, ami nagyon távol van egymástól, tehát a távol-keleti zen buddhizmus tradícióját és a nyugati hagyományt valamiképpen összekapcsolja. Uh-huh. Innen is jön ez a cím, ugye, hogy Buddha Ludens, amiben ez a két kifejezés együtt szerepel, hiszen a Homo Ludens az jól ismert hagyománya a mi kultúránknak. Hát Buddhával kapcsolatban nem nagyon szokták emlegetni, persze, mert hogy nincs játékosság, bár ha megnézünk egy Buddha szobrot, azért az a mosoly az nagyon játékos
hát igen.
Tud lenni.
Hajjaj, meg az a tessúly is már, mint ugye a kövér Buddha szobrokon, de tulajdonképpen amiről te beszélsz, azzal azért a nyugati kultúra hát szinte az 50-es évek óta próbálkozik, most így emlékeimbe felderengenek a Salinger novellák, amiknek már a bevezetőiben ott van sokszor egy-egy koan, tehát az egész, aztán a 60-as évek ugye az egész vonzódás India és akkor esetleg még távolabb Japán iránt, illetve a buddhista filozófia iránt, szóval azért nem teljesen ismeretlen a mi kultúránk számára a zen.
Nem, ez tökéletesen így van, ahogy mondod, de ugye egyrészt mondjuk a művészi célok szolgálatába áll, vagy lett állítva, másrészt meg hát mondjuk tudományosan témává vált. Ami itt érdekes, és azt gondolom, hogy közvetlenül első személy tapasztalatból származik, vagyis az én gyakorlásomból, és mondjuk azt, hogy a zenművészetekhez való kapcsolatomból, az egy halom olyan tapasztalat, ami hát azt gondolom, hogy ha megosztom, és más számára is hozzáférhetővé válik, akkor hát érdekes irányt nyithat ki. Tehát elsősorban mondjuk így nagyon egyszerűen nem a művészetről és művészetnek vagy művészeknek szól, hanem olyanoknak, akik hát vonzódnak valamiképpen az zenművészetekhez, de hogy hát hogyan tudnák ebből valami olyan dolgot csinálni, hogyan tudnák gyakorlássá formálni, vagyis hát belépni abba a nagy tevékenységkörbe, ami a buddhizmus jellemzője, hogy hát valamiképpen alakítunk magunkon méghozzá nagyon mélyen. Nem egyszerűen a rendelkezésünkre álló képességekkel és készségekkel próbálunk meg valamit megoldani, problémákat például, vagy az életünket, vagy értelmet találni, vagy célt megfogalmazni, hanem a gyakorlással hozzányúlunk ehhez a szerkezethez, ehhez a működéshez, aminek természetesen van kockázata, ugye ehhez egy védőgyűrűt tud adni a hagyomány, azt kell mondjam, hogy a nyugati hagyomány gondolkodási része is, vagy a filozófia, és ennek a birtokában hát másképpen látjuk a világot, és szerintem a művészet gyakorlása a zen szempontjai szerint az egy nagyon-nagyon jó belépő erre a területre.
Mondtad, hogy részben a saját tapasztalataidat osztod meg, de mik ezek a tapasztalatok, illetve hát mondd akkor egy pár szót magadról, kérlek. Ugye mi még úgy ismerjük egymást, hogy te muzsikus vagy, aztán foglalkoztál kaligráfiával is, és hát a buddhizmussal ugye mérehatóbban, de te milyen művészeteket gyakoroltál, vagy mik voltak a te lényegi tapasztalataid?
Elsősorban muzsikával foglalkoztam, soha nem úgy, hogy elsődleges tevékenységként, hanem mondjuk azt, hogy szórakozásból vagy hobbiból, de sok hangszeren tanultam játszani, és ennek sorába bukkantam rá a shakuhachira, a japán bambuszfuvalára, ami hát csináltam egyet, és elkezdtem vele játszani, nem különösebben konkrét célok érdekében, egyszerűen szórakozásból, és hát azóta megdöbbentő, hogy nem ment, valahol megakadt ez az egész dolog, és hát ez engem nagyon, nagyon, nagyon izgatott, hogy vajon miért, mikor más hangszerrel boldogulok. Persze nehéz hangszer, de valahogy itt érezni lehetett, hogy másról van szó, és akkor elkezdtem ennek utána járni. Természetesen nagyon hamar kiderült, hogy az zenbuddhizmus van a hátterében, egy sajátos szekta, akkor az visszamutatott Kínára, akkor kiderült az, hogy ez a szekta hogy működik, persze mit csinál. Na, és így elkezdtem fölfejteni elsőként még csak úgy elméletben ezeket a fonalakat, és aztán meg hát persze elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez hogy is működhetett annak idején, amint történeti kutatás lenne, csak erről ugye nincsen adat, úgyhogy inkább azt néztem, hogy én mit csinálnék, vagy hogyan tudnék ebből valami olyasmit csinálni, hogy ez ne egyszerűen csak egy hangszeres gyakorlás lesz, ami ennek az a cél, hogy megtanuljak egy hangszeren, hanem valahogyan vissza is hasson, és hát itt már benne voltam a közepébe, mert egyszerűen elkezdtem észrevenni például azt, hogy hogyan viszonyulok én ahhoz, hogy nem megy ez a hangszer. Ez már nem a hangszerről szól, nem arról tudok-e rajta játszani, hanem hogy én bennem mi van. Na most ez a fajta reflexió, vagy visszavetülés a tanulási folyamatra, hát ez pontosan az, amit keresünk, hogy ne egyszerűen működjenek a dolgok, most hadd utaljak vissza, amire az előbb mondtam, tehát persze boldog, menedzseljük az életünket, boldogulunk, meg tudunk oldani számtan példákat, hát életbeli helyzeteket nehezebben, de az se lehetetlen, de ha megoldjuk, örülünk neki, hogy túl vagyunk rajta. Nem firtatjuk, hogy mi volt a probléma, hogyan oldottuk meg, és hogyan lehetne másképpen, kivéve nagy krízis helyzetben. Na ezt a krízis helyzetet hozza létre tulajdonképpen mesterségesen a művészeti gyakorlás, azáltal, hogy egy lehetetlen feladat elé állít. Ezt komolyan mondom, tehát a sakuhacsi játszani, nem tudom, pár éven keresztül azt érzi az ember, hogy lehetetlen megtanulni, de közben pont ez a folyamat az, amivel hát szembesíti a gyakorlót a saját viszonyulásával. Van egy példa egyébként ugye a harcművészetből, hogy ugye jön a kardozni szeretne megtanulni a jelölt, és akkor a mester egy évig járatja körbe, mindenfajta kommentár nélkül. El lehet ezt képzelni, hogy mi hogy éreznénk magunkat, hogy nem vehetünk a kezünkbe kardot, hanem járjunk körbe a szőnyeget. Van ennek természetesen funkcionalitása, de sokkal fontosabb, hogy ez alatt az egy év alatt, hát mi történik bennünk. Na, erről szól ez a könyv, a Buddha Nudens, hát annyit, hogy nem személyesen fogalmazom meg. Van benne egy-két megfogalmazás, ami személyes, hanem arra törekszem, hogy mondjuk az, hogy a nyugati kultúrkincsével, fogalmaival ezt az egész helyzetet megpróbáljam érthetővé, akceptálhatóvá, és adott esetben vonzóvá tenni. Noha ilyen mondatok szerepelnek benne természetesen, hogy nehogy bárkinek is az eszébe jusson ezt megcsinálni, mert hogy hát ez a fajta paradox jelleg is azért úgy fölsejlik, ami ugye a zen megközelítés sajátja, mert hogy hát az a cél, hogy valahogy rádöbbenjünk arra, hogy ami zajlik, az nem magától zajlik, hanem ebben nyakig benne vagyunk, az elme működésünk, a kultúránk, a tapasztalataink, a háttérünk, a céljaink, tehát ennek a földerítése és formálása adott esetben magasrendű célok érdekében, vagy egyszerűen csak azért, hogy jobban működjön, és mi is jobban működjünk, és ezáltal a környezetünk is hát jobban működjön, jobban érezze magát, én azt gondolom, hogy ez egy vállalható cél.
Említetted a művészeteket, de én azt gondolom, olvasva a könyvet, hogy ez olyanoknak is tud segíteni, akik nem feltétlenül művészettel vagy művészetterápiával akarnak foglalkozni. Ugye, ami megfogalmazódik általában buddhista barátaim által, hogy az egyik nagy problémánk az, hogy nem tudjuk megélni a pillanatot. Magyarán ugye szokták mondani, hogy mennyire figyelemzavarosak a gyerekek, hát őszintén szóval a felnőttek is rettenetesen figyelemzavarosak, és tényleg nem tudunk koncentrálni pillanatokra se, vagy egyáltalán nem is koncentrálni, csak ott lenni. És én azt hiszem, hogy ez a könyv talán ebben tud segíteni egy kicsit.
Igen, minden bizonnyal, hiszen ezt más tevékenységgel ugyanúgy lehet alkalmazni. Igen, ez a pontosítás, amit az előbb csináltam, nem koncentrációról van szó, hanem inkább annak a megérzéséről, vagy az arra való ráérzésről, hogy hogy tudok ott időzni valaminél, anélkül, hogy kilépnék más dimenziókba. Hát ugye elsősorban ennek a kilépésnek az eszköze a mi számunkra észrevehetetlenül az, hogy elindulunk a jövőbe, tervezgetünk, vagy elképzeljük, mi lesz, vagy hogyan, mert úgy a probléma megoldás, vagy a múlt irányába megyünk, és akkor aztán azt nézzük meg, hogy mi történt, hogyan történt. Tehát nem vagyunk ott, és ezért van az, hogy hát a gondolkodás, mint olyan, az gyakorta kerül ugye az index táblára, hogy ne azt tedd, mert ez nagyon jól megy. De ott időzni valamin egy tevékenységnél, hát az borzasztó nehéz, mert hogy erre nincs módunk, ezt nem tanultuk meg, nem volt rá lehetőségünk. Ugye van a flow, ez nagyon népszerű lett ugye az utóbbi évtizedben.
Hajjaj!
Hát ez ugye ott van, de az, ami itt történik, tehát az zenművészetek gyakorlása során, ez ugye explicit is szerepel a könyvben, nem egy ilyen boldog lebegés elérése, hanem eközben is, művészeti gyakorlás vagy alkotás közben is megtartani azt a nyitottságot is, ami nem csak befelé van nyitva, hogy megélem, ami történik velem, rálátok a tudati folyamatra, hanem a környezet felé és az észlelés felé. Ezért is szerepel olyan sok észlelési példa, mert ha ott vagyunk az észlelésnél, hallgatjuk a szelet, vagy a vizet, vagy a madárdalt, vagy ott vagyunk a testünknél, az is egy nagyon jó példa, ami történik a testünkkel, biztos, hogy ott vagyunk a jelenben. Ezek nem más dimenzióban léteznek, sőt, megkockáztatom, más dimenzióban nem léteznek, mert csak más tudatmódon férünk hozzájuk, ugye elképzelni egy hangot, vagy emlékezni mondjuk a test egy állapotára. Tehát ez az, amiben segíthet, én azt gondolom, mindannyiunk számára, mert hogyha egyszerűen ott időzünk, hát az van egy kellemessége, de nem ez a lényeges aspektusa, ugye itt a musin az a fogalom, ami ide kapcsolódik, hanem inkább az, hogy arra tudunk itt ilyenkor ráérezni, hogy hogy tudunk működni anélkül, hogy mindenképpen görcsösen a kezünkben tartanánk valami kontrollt. Ez nagyon, nagyon fontos gesztus, mert hát a gyakorlás rávezet olyan működésmódra, cselekvésmódra, amikor tényleg spontán módon egyszer csak megtörténnek dolgok, és ezek, hát az én tapasztalatom szerint, egyelőre csak ezzel tudom itt most így megerősíteni, hát mindig olyan irányba mutatnak, amit hát magamtól lehet, hogy nem választottam volna, de mindig igazolódik, hogy megfelelő volt.
Kenéz László zen buddhista filozófust hallották az elmúlt percekben új kötetéről, a Buddha Ludensről. Most hírek következnek, néhány perc múlva pedig turizmus, gasztronómia, vagyis megyünk enni. Buza Sándor műsorából a Menni Enniből válogat.